Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Tovább folytatódhat a Bodrog köz útjainak felújítása, a pályázatírásban segítenek a falugazdászok, szerezd vissza a családodat, legyél okosabb az okostelefonnál címmel hangzott el előadás Miskolcon, ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Tovább folytatódhat a Bodrog köz útjainak felújítása, bár nem együttemben, hanem évenként kisebb szakaszokban, de folytatódhat tehát a legrosszabb útszakaszok rendbetétele, mondta el dr. Hölcsik Rihárd, a térség országgyűlési képviselője.
Hál' Istennek, amit ígértünk, azt most tudjuk teljesíteni. Elsősorban a államkassa, másodszorban pedig a megyei közútkezelő KHT, hiszen az ő egyik feladatuk ezeknek az utaknak a gondozása. Óriási problémát jelentett a tavasszal és közfelháborodást, hogy annyira leromlottak az utaink, köszönhetően annak az óriási kamionforgalomnak is, ami itt elhaladt, hogy már veszélyeztette az emberi életet. Ekkor válságstábot hívtam össze, és kidolgoztuk a menetrendet, ami szerint próbáltunk lobbizni, hogy minél hamarabb forrást tudjunk keríteni, másrészt pedig a munkák beütemezésére, hiszen nem csak nálunk rosszak az utak a Vármegyében, hanem másütt is. Ennek köszönhetően egy nagyon intenzív egyeztetés után végre sikerült megállapodni, elsősorban Lázár János miniszter úrral és a minisztériumával, hogy erre az útfelújításra lesz forrás. És nem csak erre, hanem Bodrog köz más útjaira is, és itt Lázár János tavaszi látogatása után felállítottunk egy menetrendet, aminek következtében az első beavatkozás itt a 381-es útnak az inkriminált szakasza, Karos-Karcsa térségében, mert valóban ez tényleg nagyon-nagyon elhasználódott.
Az utak felújítása mellett a kerékpárutak kiépítése is fontos feladat a zempléni régióban. Váberer György, egykori kormánybiztos, jelenleg a Tokaj-Hegyalja Egyetemet működtető alapítvány elnöke elmondta, egy korábbi forrás biztosításával tovább épülhetnek a bicikliutak, melyeknek lesznek hegyközi szakasza is, de a tervek között szerepel az egyetem egyik gyakorló helyéig történő kiépítés is.
Egy picit sikernek éljük meg, hogy ebben a nehéz pénzügyi helyzetben kaptunk egy 33 kilométeres szakaszra egy forrás biztosítását, amik meg voltak tervezve, és ez a munka el is kezdődött, és ebben az évben be is fog fejeződni. Két szakaszunk van még szerencsés Kéket között, aminek a tervezése folyik, és bízunk benne, hogy azt a következő évben azt is be fogjuk tudni fejezni. Ezzel párhuzamosan ugye az az álmunk, hogy Kassa és Tokaj össze legyen kötve kerékpárúttal, abban is kisebb lépések vannak, tehát Pálháza és Hollóháza között elkezdődtek a kivitelezések. Ezen kívül pedig az összes többi terület, tehát például Sáros patakról Tolcsva irányában, mondhatnánk úgy, hogy az egyetem és az egyetem tulajdonában lévő Grand Tokaj között, pedig azt gondolom, hogy mi is meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy összeköthessük egy bicikliúta. Úgyhogy most egy kicsit olyan reménytelien látom, hogy ez az álom, amit pár évvel ezelőtt itt kidolgozásra került, ez meg fog valósulni.
A pályázat írástól a vetés tervezésén át a növényvédelemig számos kérdésben segítik a gazdákat a falugazdászok. 30 évvel ezelőtt indult el hazánkban a falugazdászhálózat. Károly László, fehérgyarmati körzetvezető falugazdász szerint nincs probléma az utánpótlással, jól lehet, az állattenyésztés kevésbé népszerű a fiatalok körében.
Mindent elvárnak tőlünk, hogy most oldjuk meg azt a problémát, amit meg kell oldani, és úgy nyújtsuk be a kérelmet, hogy ő ebből profitáljon, pénzt kapjon. A fiatalabbaknak is ez a céljuk, csak ők már konkrét megoldásokkal, vagy megoldás rendszerekkel jön elő, és akkor abból segíteni, hogy mi lenne az, amit ő legjobban meg tud csinálni. Nem kerül neki jóval több hozzájárulásával, anyagi, illetve idővel, nem több, ezeket meg kell, hogy csináljuk, illetve segítsük. A termelők csökkennek, mert vagy elhalálozik, vagy már nem bírja fizikálisan ezeket a tevékenységet, az ismerek 82 éves termelőt, és aki még folyamatosan részt vesz a gazdálkodásba, ugyanúgy műveli a földterületet, mindent megcsinál, amit éppen az ő fizikumához, illetve a lehetőségéhez mérten mindent meg tud csinálni, de egyre jobban fog, legalábbis úgy véljük, hogy egyre több olyan fiatal mezőgazdasági termelő lesz, aki tovább fogja ezt vinni. Igaz, van olyan ágazat, hogy az állattenyésztésre gondolok, amit ezek a fiatalok nem nagyon fogadnak kebleibe. Mert ott 24 óra, 365 nap, 365 nap kell tevékenykedni benne, még magával egy ültetvénnyel vagy szántóterülettel. Vannak időszaki munkák, de utána van egy kis lélegzetvételhez lehetőség. Az állattenyésztésben nincs.
Szerezd vissza a családodat, legyél okosabb az okostelefonnál címmel tartott előadást a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Székházában Pöltül Ákos, az MCC Fiatal Tehetség Programjának mentoroktatója, aki miskolci szülőknek mutatta be a gyermekek telefonhasználatának káros hatásait. Ez fiatalkorban függőséget, depressziót és más mentális problémákat is okozhat, ezért a szülőknek gyermeküket nagyon tudatosan kell nevelniük a digitális csapdák elkerülésére. Pöltül Ákost hallják.
Szerezd vissza a családodat, mert gyakorlatilag úgy itt most arról beszélünk, hogy ezen a területen 10-15 éve, 20 éve már vannak kutatások, viszont most eljutottunk abba a fázisból, látjuk, hogy gyakorlatilag ez mit okoz, amikor már az okozatokat elkezdtük látni a családoknál, és igazából jött az igény, és előkerült az a dolog, hogy hát most már csak fizikailag kell a gyereket megvédeni a családban, és mondjuk a veszélyeket elhárítani, hanem a digitális vonal az sokkal erőteljesebben bekerült az életbe, és hogy nem lehet ezt csak úgy hagyni, hogy átvegye az irányítást, mert hogy gyakorlatilag ez nem egy ilyen jópofa szórakoztató eszköz, amiről beszélünk, hanem inkább lehet hasonlítani a kémiai és viselkedéses függőséget okozó tevékenységekhez, meg kémiai anyagokhoz, mind a droga, cigaretta, az alkohol, vagy a szerencsejáték. Van egy-két nagyon nemzetközileg elismert komoly szakember, mint például a Jonathan Haidt, aki a New York Egyetemen dolgozó szociálpszichológus. Ő nagyon régóta kutatja már az egyik legrégebbi generáció kutatóval, a Jean Twengével ezt a területet, és talán az ő könyve egy jó mérföldkő, vagy horgony most ebben a területben, ami most jelent meg áprilisban, az a címe a könyvének, a Anxious Generations, a szorongó nemzedék, és abban ő úgy fogalmaz egyébként, hogy most már azt látjuk a kutatásokban, hogy nem csak korrelál az okostelefon a problémával, vagyis nem csak azt látjuk, hogy mondjuk az okostelefon okozója a gyerekeknek, a mentális problémáinak, mellette a klímaszorongással, meg az, hogy hogyan fog élni, hogyan fog megélni, hogyan fog dolgozni, tehát több dolog mellett nem csak, hogy ez korrelációt mutat, hanem ok-okozati összefüggést mutat, tehát kimutatható konkrétan, hogy ebből az okból kifolyólag, tehát az okostelefonok használatának az addiktív voltja, az a mentális problémát okoz a gyerekeknél, leginkább depresszió, szorongás, öngyilkossági kísérletek, és úgy fogalmaz egyébként, hogy ez egy olyan szintű eszköz, és látjuk ezt milyen MR és különböző képalkotó, funkcionális MR, tehát használat közbeni mágneses rezonancia mérésekből, hogy konkrétan így is fogalmaz, hogy áthúz a gyereknek az agyát. Nem úgy fejlődik az idegrendszer, ahogy kellene. A gyerek nem azokat a részeit használja az idegrendszerének, amit az megfelelő korban kellene. Nem sportol, nem tölt szabadban időt, nincsenek személyes találkozások, ezért nem azok az idegsejtek között alakulnak ki szinapszisok, kötések, hol kellene. Tehát, hogyha nagyon csúnyán akarok fogalmazni, akkor egy elbutuló nemzedék nő fel. Nem érik el a szintjüknek megfelelő kognitív képességet, tehát tanulás, memória, figyelem, illetve az érzelmi intelligenciájuk el van maradó, és a szociális képességek is. És ezt mondjuk erre van egy nagyon élő példa, tehát még egy nagyon erőteljesen játékot játszó gyerek, aki mondjuk játékfüggő, és nagyon sokat játszik, azt onnan lehet felismerni, hogy nem tud képtelen a való életben valakinek a szemébe nézni. Miközben emojikkal, meg az online térben szuperul kommunikál, vicces, nagyon jó barátságokat tud kötni, a való életben meg nem tud viszonyulni a személyes találkozásokhoz, mert nem tanulta meg. Az a legnagyobb probléma, hogy azok, akik az individualista nevelésnek a hívei, tehát azt mondják, hogy az a narratíva, vagy mondhatom a liberális narratíva, akik azt mondják, hogy a gyereknek nem lehet megmondani, a gyereket meg kell kérni, a gyereknek jogai vannak, a gyerek majd maga döntse el, hogy mit szeretne csinálni. Ugye ők, tehát amikor aki ezt a narratívát mondják, azok azt gondolják, hogy ez jól működik, és akkor ez majd menni fog, és a gyerek majd meg tudja tenni. Azt látjuk, hogy nem tudja megtenni a gyerek. A gyerek az képtelen ezt a dolgot eldönteni, nem tart még ott idegrendszeri fejlettségben, és az a probléma ezzel, hogy amikor ez a narratíva találkozik az értékközpontú nevelési narratívával, amit mondjuk azt, hogy a családot fontos alapkőnek tartja, a közösséget, a gyereket a közösség részeként képzeli el, akkor rá van kiabálva mondjuk a mi oldalunkra, a narratívára, hogy technológia ellenes, és ennek az egyik eszköze, hogy összemossuk a korosztályokat. De nem a technológiával van probléma, és senki nem mondja, én sem mondom soha, hogy a technológia rossz. Csak ez van mondva, hogy mi a technológiát akarjuk kivezetni az emberiség életéből, és visszavinni az őskorba, nem igaz. A megfelelő technológiát a megfelelő korban, a megfelelő módon kell bevezetni, és ez itt a probléma, hogy egy okostelefon és a közösségi média nem való egy 12, meg egy 8 éves gyereknek a kezébe.
Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bartók téri gyakorlóiskolájában ismert egriek olvastak fel népmeséket az alsós diákoknak a Magyar Népmese Napja alkalmából. 2005-ben a Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére Benedek Elek születésnapját, szeptember 30-át fogadták el a Magyar Népmese Napjának. A meghívott vendégek a Szóló Szőlő Mosolygó Alma Csengő Barack című versét olvasták fel. A mesét dr. Mogyorósiné Herceg Éva Erzsébet főigazgatóhelyettes, Tőzsér Istvánné a Bródi Sándor könyvtár igazgatója, Rolicsek Judita a Best FM rádió műsorvezetője, Dimanopulu Afrodité a Gárdonyi Géza színház színművésznője, dr. Novák István főtisztelendő úr, az EKKE delegált rektorhelyettese, Ignác Balázs Heves vármegye főispánja és Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok, az Egri Vízilabda Klub ügyvezető elnöke olvasták fel. Az eseményt Márkus Robert Zsolt pedagógus szervezte, Furulyán közreműködött Kis Krisztián zenepedagógus, zongorán kísért Nagyné Rózsa Zsuzsanna zenepedagógus. A mesét 140 fő alsós, első és második osztályos diák hallgatta végig. Az intézmény kísérő programokkal is készült a napra. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, de délután már fátyol felhőzet szűrheti a napsütést. Csapadék nem várható, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 1-2, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. szeptember 30-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Saját visszaemlékezések alapján született pályamunka nyerte idén a helytörténeti pályázatot Nyíregyházán. 25 éves a NAV szakértői intézete. Ezek a mai adás témái, következzenek a részletek. A régi típusú iskola működéséről szóló saját visszaemlékezések alapján született pályamunka nyerte idén a helytörténeti pályázatot Nyíregyházán. A pályázat eredményhirdetését méltó módon a 31. nemzetközi levéltári napon tartották a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárban. A kiemelt levéltári program keretében idén is szerveztek konferenciát. Sesszák Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
A megyei önkormányzat is bekapcsolódott ebbe a munkába, amíg fenntartóként közreműködött ebben a tevékenységben, és valóban határon túli pályázatokkal igyekeztünk az a munkát elősegíteni, hogy digitalizáljuk ezt az anyagot, amely a magyar múlt megismeréséhez elengedhetetlen. Ebben közreműködtünk, és hát minden alkalommal, akár a megyeházán, városházán, itt szívesen jövök el a levéltári napokra, hiszen történész végzettségű vagyok, és ezért is hát látszik, hogy érdekel a magyar múlt, a múltunk feltárása, hiszen ebből ér a jövőnk, és gratulálok az itt végzett munkához, fantasztikusak a hely történelmi pályázatok, a itt megszólaló szerzők, nagy élmény minden egyes alkalommal ez a munka is.
Végül dr. Mikó Zsuzsannát, a Nemzeti Levéltár igazgató helyettesét hallják.
Olyan előadást hoztam, amiben szeretnénk bemutatni, hogy az elektronikus változás a levéltárokban mennyiben segíti a témák feldolgozását. Szeretném bemutatni azokat az új szolgáltatásokat, amiben majdnem 10 millió digitalizált oldal, több mint 100 adatbázis segíti az adatfeldolgozást, és hát szeretném bemutatni, hogy az új generációra is számítunk, hogy már mobiltelefonon is, meg adatvizualizációval is elérhető levéltári tartalmakat mutatunk be a legkülönfélébb témákban.
Egy sikeres pályázat eredményeként mintegy 27 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a 60-i önkormányzat. A támogatás keretében megújul a Turinform 60 iroda, ami a felújítás ideje alatt a 60-i Lajos Múzeumba várja az érdeklődőket. A részletekről Szoblóher Bernadett irodavezetőt Fekete Gábor kérdezte.
Mikor itt a Turinform iroda megnyitotta a kapuit, már akkor az X-edik állomása volt, ez a Magyar Turisztikai Ügynökségnek. Hány irodát tart fönn a Magyar Turisztikai Ügynökség Magyarországon?
60-ban, 2017-ben nyitott meg a Turinform iroda, és ma már összesen 90 Turinform iroda található meg az ország turisztikailag releváns városaiban. Vannak közöttük olyanok, amelyek szezonálisan vannak nyitva, ami azt jelenti, hogy nyári időszakban várja a látogatókat, és ezek a Turinform irodákhoz minden egyes településbe van úgymond sorolva, így elmondhatjuk, hogy a Turinformok egy-egy pazőként fedik le őket.
Itt most a ti irodátok egyébként fenntartás alatt álló iroda, nem csak ők a feletteseitek, hanem helyi város is, így van? Tehát hogy épül fel mondjuk a 60-i akkor ilyen tekintetben?
A Turinform 60 iroda a 60 Lajos Múzeumhoz tartozik, mint szervezeti egység, de a fenntartunk 60 város önkormányzata.
És most itt a turisztikai ügynökség, ahogy mondtam az elején, hogy patronálja, nem csak fenntartja, működteti, hanem esetlegesen pályázhat is. Ami mondjuk öröm lehet egy-egy irodának, itt most mi történt, vagy mi történhet?
Igen, május 15-én 1 milliárd forint összegben írt ki pályázatot a Magyar Turisztikai Ügynökség a Turinform irodák részére, és eddig is figyelte a Turinform irodáknak a helyzetét, a hálózatot a Magyar Turisztikai Ügynökség. 32 Turinform iroda újult már meg 670 millió forint értékben, és idén pedig a Magyarország kormány által biztosított visszanem térítendő támogatás infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztésre használhatják fel a nyertes irodák. Így öröm ért bennünket is, hogy a Turinform 60 iroda a 60 város önkormányzata által pályázott erre a pályázatra, és sikerült, így 27 millió forintból sikerül majd a Turinform 60 irodánkat felújítani, korszerűbbé fogunk válni, újabb szolgáltatásokat fogunk majd bevezetni. Ezek a szolgáltatások majd 2025 tavaszától lesznek majd elérhetőek. Nordic Walking, ingyenes wifi szolgáltatás lesz az iroda előtti részem, ezen kívül audio guide-dal várjuk majd az érdeklődőket, és a kirakatunkba pedig egy kijelzőn fogjuk hirdetni a 60 és a környék programjait.
Átköltöztök a múzeumba egy bizonyos ideig, ennek akkor a részleteiről már elkezdődött a pakolás, mert hogy október 1-től már ott lesztek?
Október 1-től fogjuk majd a látogatókat várni a 60-i Lajos Múzeumba. Mi úgy tervezzük, hogy december végéig vagyunk itt.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vámlaboratóriuma szakértői intézet évente több ezer mintát vizsgál. A most negyedévszázados szervezet az áruk jellemzőinek vizsgálata és tarifális besorolásuk révén nem csak az adócsalás, a hamisítás, a tiltott szerek elleni küzdelmet támogatja, hanem a jogbiztonság erősítése mellett védi a költségvetést és a fogyasztókat is. A részleteket dr. Paskunyi Pif Kommunika, a NAV Heves vármegyei kommunikációs referense ismerteti.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakértői intézetének jogelődje, a Vám és Pénzügyőrség vegyvizsgáló intézete 25 éve kezdte meg működését. 2004-ben pedig tagja lett az Európai Vámlaboratóriumok csoportjának, mai nevén a Vámlaboratóriumok Európai Hálózatának. Az intézet feladatai az évek alatt folyamatosan bővültek. Fő profilja azonban változatlan maradt, azaz a különböző termékek laboratóriumi vizsgálata. Tevékenységével hozzájárul a költségvetési bevételek növeléséhez is, hiszen a VAM mellett több adónem hatály alá tartozás is a termékek áruosztályozásán alapul. Az itt dolgozó szakemberek mindemellett elvégzik az áruforgalomba érkező ismeretlen vegyi anyagok analitikai vizsgálatát is, és a fogyasztók életét és egészségét védve szűri ki a veszélyes, tiltott anyagokat. A VAM laboratórium mellett 7 mobil laboratórium is segíti kollégáink munkáját. Így az ország bármely pontján végezhető helyszíni ellenőrzés. A szakértők néhány perc alatt megállapítják, hogy történt-e jogsértés, és ha igen, a pénzügyőrök és a revizorok azonnal tudnak intézkedni. A mobil laborokban évente ezres nagyságrendben vizsgálnak alkoholtermék és ásványolaj mintákat, és azonosítanak az előírásoknak meg nem felelő vagy akár ismeretlen eredetű termékeket. A NAV mobil laborjai világszerte ismertek, számos ország vámhivatala érdeklődött irántuk. A magyar minta alapján például a csehek 2019-ben helyezték üzembe első mobil laborjukat. Az intézet legnagyobb részt a NAV szervek által vett mintákat vizsgálja és állít ki róluk szakvéleményeket, de a rendőrség, bíróság vagy más szerv kirendelés alapján is szakértőként jár el árubesorolási, jövedéki minősítéssel kapcsolatos és termékhamisítási ügyekben. Ide futnak be vizsgálatra a kereskedelmi forgalomba érkező, tiltott vagy engedélyhez kötött ismeretlen vegyi anyagok is, legtöbbször designer drogok. Szakértőink évente több száz mintából mutatnak ki kábítószert, új pszichoaktív anyagokat, gyógyszerható anyagot vagy épp kábítószer prekurzort. Az intézet nem csak a hatóságoknak, hanem az adózóknak is nyújt szolgáltatásokat. Termékek laboratóriumi vizsgálatát, tarifális jövedéki besorolását végzi a benyújtott kérelmek alapján. A szakértői intézet tevékenysége folyamatosan bővül, az új feladatokra mindig nyitott, így 2025. január 1-től az üzemanyagtöltő állomásokon értékesített folyékony üzemanyagok a benzin gázolaj piacfelügyeleti hatósági ellenőrzését is elvégzi. A szakértői intézet 25 éves jubileumára készült ünnepi kiadvány elérhető a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! A főegyházmegyei találkozón áldotta meg Ternyák Csaba egriesek a bazilika felújított épületét szombaton. A Szentmise előtt Ficek László általános helynök, az érseki vagyonkezelő központ igazgatója mutatta be a beruházást, szólt a nagyszabású munka előkészületéről és a kivitelezés részleteiről. Ternyák érsek a Szentmise kezdetén úgy fogalmazott, 5 év intenzív és gondos munka után hálát adunk, hogy a gondviselő Isten segítségével megújulhatott a Székesegyház, és Isten áldását kérhetjük az elvégzett munkára. Felidézte januári újévi körlevelében az épület homlokzatán olvasható felirattal Venite adoremus dominum, jöjjetek áldjuk az Urat, hívta a híveket, akik nagy számmal jelentek meg az ünnepi alkalmon. A főpásztor köszöntötte Michael Wellesbenek apostoli nunciust, a megjelent érsekeket, püspököket, papokat és szerzeteseket, a közélet vezető szereplőit, köztük Semmény Zsolt miniszterelnök helyettest és Lázár János építési és közlekedési minisztert. Az érsek emlékeztetett, a török időben a várban álló székesegyház elpusztult, és a mostani bazilikát Pirker János László vezetésével 5 év alatt építették fel, s most szintén 5 évbe telt a felújítás. Ternyák érsek megköszönte a magyar állam anyagi segítségét, amely lehetővé tette a fejlesztést, és megköszönte a többi adakozó nagy lelkűségét és a szakemberek munkáját. Michael Wellesbenek apostoli nuncius Ferenc pápa nevében köszöntötte a jelenlévőket, s adta át apostoli áldását. Úgy fogalmazott, öröm és megtiszteltetés, hogy Szent János, Szent Mihály és a boldogságos szűzanya szeplőtelen fogantatása tiszteletére szentelt bazilikában ünnepelhetnek. Azért vagyunk itt, mert Jézus Krisztus, a szegletkő barátai és követői akarunk lenni, s mert hallottuk a meghívást, jöjjetek, áldjuk az Urat. Isten áldását kérte az érsekre, papjaira és az Egri Főegyházmegye hívő közösségére. A nuncius köszöntője után a főpásztor áldást mondott, és meghintette szentelt vízzel a bazilika falait. Szentbeszédében pedig Szent Mihály közelgő ünnepe kapcsán a gonoszszal vívott harcról és az angyalokról emlékezett Ternyák Csaba érsek. Az egyház feladata a világban nem csak a segítő szolgálat, hanem a keresztény hit kifejezett hirdetése és tanítása is, mondta Erdő Péter. A bíboros Esztergom Budapest érsek Jézus missziós parancsának sürgető aktualitását hangsúlyozta vasárnap a budapesti Szent István Bazilikában. Az egyház társadalmi tanítását és munkáját bemutató, péntektől vasárnapig tartó katolikus társadalmi napok záró szentmisén arról beszélt Erdő Péter. A rendezvény alkalmat adott, hogy hitünk alapján szembenézzünk olyan kérdésekkel, amelyek az egész társadalmunkat foglalkoztatják. Ezek a programok arra köteleznek, hogy mélyebben belegondoljunk, mit ad hozzá keresztény küldetésünk a világ életéhez, tette hozzá. Kitért arra, az első tanítványok korától máig gyakran felmerülő kérdés, hogy lehet-e üdvözülni az egyházon kívül. Erdő Péter a II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium kezdetű dokumentumára hivatkozva hangsúlyozta, valljuk, hogy maga a keresztség a megszentelő kegyelem állapotába emeli az embert, akinek, ha igaz életet él, vagy bűnös ugyan, de igaz bánata van, lehetősége van az üdvösségre. Isten kegyelme azonban Krisztus megváltó műve folytán osztályrésze lehet azoknak is, akik nem tagjai a katolikus egyház közösségének, de valóban őszintén keresik és követik Isten akaratát az életükben. A zsinat azonban, folytatta, nem állítja, hogy mindegy, megkeresztelkedik-e az ember vagy nem, részesül-e Isten kegyelmi ajándékában a földi életben és az üdvösség lehetőségének bizonyosságában vagy sem. Az első vatikáni zsinat Szent Pál alapján azt tanítja ugyan, hogy Isten felismerhető a természetes észvilágánál, e felismerés azonban nem szükségszerű, és nem is ismerhető meg így teljes gazdagságában, a minket szerető, gondviselő Isten. Nem fölösleges tehát az egyház küldetése, sőt, ma is sürgetően aktuális Jézus nagy missziós parancsa, hirdessétek az evangéliumot minden teremtmények, hangsúlyozta a bíboros. Feladatunk van tehát a körülöttünk élő hívő és nem hívő világ felé, mondta el. E feladat pedig nem csupán a segítő szeretet tanúságtétele, hanem azon keresztül és azon túlmenően szavakkal kifejezve is, meg kell hirdetnünk és tanultanunk kell katolikus keresztény hitünket, fogalmazott a bíboros, kiemelve, a keresztény hit nem csupán Isten keresés vagy a helyes életmód tudománya, hanem a názáreti Jézus Krisztusba vetett személyes hit. Erdő Péter a szentmise végén átadta a rendezvény stafétáját, az egyház társadalmi tanításának kompendiumát a következő 2025-ös kattás házigazdájának, Marton Zsolt váci megyés püspöknek. 2014. májusában nyitotta meg kapuit a turisták előtt a pécsi püspökség, és azóta több mint 1 millióan váltottak jegyet valamelyik épületének megtekintésére. A mérföldkő méltó megünneplésére a pécsi egyházmegye nyereményjátékot hirdetett, egy szerencsés látogató életre szóló élménnyel gazdagodott. A pécsi egyházmegye épületei között találjuk Pécs városának ismert szimbólumait is. A legnépszerűbb turista célpontok az államalapításkori alapokkal rendelkező négy tornyú Szent Péter és Szent Pál székes egyház, valamint a török idők építészeti vonásait is magánviselő dzsámi, a ma már újra katolikus templomként működő Gyertyaszentelő Boldogasszony templom. De sok turista kíváncsi a püspöki kincstárra, a dóm kőtárra és a püspöki palota látogatható épület részeire is. Egy szerencsés látogató tehát egy exkluzív, privát idegenvezetésen vehetett részt. A nyertest a Székesegyház 60 méter magas, kilátóként is működő délkeleti tornyában köszöntötték pezsgővel a püspökség munkatársai, majd a templom karzatáról hallgathatta a templom orgonaművész zeneigazgatója Kovács Szilárd Ferenc orgonajátékát. A legnagyobb élményt elmondása szerint az jelentette számára, hogy ő maga is megszólaltathatta a hangszert. A Székesegyház titkainak exkluzív felfedezésén túl, a nyeremény másik részeként pedig egy gasztrokulturális pécsi élmény hétvégére is meghívást kapott a nyertes. Hazánk legnagyobb múltra visszatekintő, megszakítás nélkül működő katolikus ifjúsági rendezvénye, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó idén ősszel ünnepli alapításának 50. évfordulóját. A szervezők jubileumi találkozóra hívnak mindenkit október 5-én a Nagymarosi Plébánia kertbe, hogy, ahogy írják, együtt adhassunk hálát a Jóistennek a találkozó kegyelmeiért, az itt felismert hivatásokért, házasságokért, az itt született elhatározásokért, megtérésekért. Egyben szeretnék újra neki ajánlani a találkozókat, és kérni áldását a következő időszakra. A motto: boldog az a nép, amely tud ünnepelni. Hálaadó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakói isteni irgalmasság bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából október 7-e és 9-e között. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek mutatja be október 8-án. A szertartást élőadásban közvetíti majd a Szent István Rádió. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, az irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője nyílt levélben buzdítja a híveket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, szervezett formában vagy egyénileg. Püspök atya így fogalmaz: adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az irgalom Istenével és egymással. Nem szűnök meg imádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással érjenek vissza a családjai körébe, és éljék az irgalmas szeretet életét. A Család Isten terve címmel szervez konferenciát az Esterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola október 10-én az Egri Bartók téri egyetemi rendezvényközpontban. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők. Az esemény vendége lesz Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa. A program tehát október 10-én lesz, 9 óra 30 perckor köszöntőt mond dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, aztán dr. Ternyák Csaba egriesek, az egyetem nagy kancellárja. Az első szekció levezető elnöke dr. Dolhai Lajos lesz, az Egri Hittudományi Főiskola és érseki papnevelő intézet rektora. Itt 10 órától Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusának előadása hangzik el a Családok és a Társadalom kapcsolata címmel, majd 10 óra 40 perctől dr. Szabkó Mihály teológiai tanár előadása, a keresztény család hivatása, a Familiaris Konzorció és az Amoris Laetitia tükrében. Aztán 11 órától szünet, majd a második szekcióban a levezető elnök dr. Novák István, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese lesz. 11 óra 20 perctől dr. Pajtókné dr. Tari Ilona előadása hangzik el, a Szeretet öröme a családban, az EKKE küldetése a családi lelkiség szolgálatában címmel, majd 11.40-től dr. Juhász Attila teológiai tanár előadása békére nevelés a családban, Déltől dr. Szűcs Zoltán dékán előadása, a digitális kor kihívásai a családban. 12 óra 20 perctől Szabó József egyházmegyei családreferens előadása, a keresztény család lelkisége, majd 12 óra 40 perctől dr. Budavári Takács Ildikó egyetemi docens előadása, a családi konfliktusok hatása a gyermekekre címmel, és délután 1 órakor a zárszóval zárul majd a program. Országos cigánypasztorációs konferencia is lesz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, méghozzá a Líceumban, a Kápolnában. Október 18-án, délelőtt 9:30-tól délután 4-ig, a Boldog Ceferino Intézet és az Egri Főegyházmegye szervezésében imádság közösség cigánypasztoráció mottóval. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Információ az asszisztens@boldogceferinointézet.hu e-mail címen kérhető, vagy telefonon a 30-as 161 25 77-es számon. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. A világhálón régóta ott vagyunk már, de tapasztalatunk, hogy egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben az okos eszközeiken. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad a műsor hagyományos hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Székesfehérvár adott otthont az U16-os korosztály atlétikai országos bajnokságának. Sikeres osztályozón van túl a Miskolci Vízilabda Klub 3 utánpótlás korosztálya. Elrajtolt a Vízilabda OB1 2024-25-ös szezonja. Drabik Péter irányításával, de alaposan átalakított játékos kerettel indult a bajnokságban a Máté Szalkai MTK MB2-es női kézilabda csapata. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Székesfehérvár adott otthont az U16-os korosztály atlétikai országos bajnokságának. A Miskolci Sportiskola sportolói nagyon kitettek magukért. A legeredményesebb egyesület az egyaránt 4-4 aranyérmet begyűjtő Miskolci Sportiskola és a Mate Geac lett. Duplázni mindössze 5-en tudtak, ebből 2-en Enyedi Lili és Herceg Áron a Miskolci Sportiskola színeit képviselte. Sikeres osztályozón van túl a Miskolci Vízilabda Klub 3 utánpótlás korosztálya. Popovics Miklós edzőt hallják.
Szerencsénkre a debreceni klub rendezési visszalépése után megkaptuk a rendezést. Egyből le is csaptunk rá, ha lehet ilyet mondani, mert nagyon szerettük volna, hogyha a hazai pályán, hazai közönség előtt játszhatnának a gyerekek. Ahogy korábban is elmondtam, hogy nagyok voltak az elvárásaink, nem is azt mondom, hogy kötelező volt a feljutás, de nagyon szerette volna mindenki ugye a klubnál így az elmúlt 4 év húzavonája után, ami a Covid óta volt. Szerencsénkre mindegyik korosztályunk jól felkészült, azt kell, hogy mondjam. A gyerekkorosztályjal kezdeném, akik először játszottak egy teljesen kiki meccset az Ibl Waterpolo ellen, ahol végül a budapesti csapat nyert egy góllal, egy szerencsés góllal, míg a másik mérkőzésükön a debreceni gyerekkorosztály ellen játszottak, ahol fölényesen 17-3 arányban tudtak nyerni, ahol szintén külön öröm volt, ugye, hogy a kispadon helyen fejet foglaló összes játékos játékperchez jutatott, ami ugye az országos bajnokságban nem mindig van így, de örülünk, hogy ez így alakult. Majd ugye nem ilyen időrendi sorrendben, de ugye a serdülő korosztállyal folytatnám, akik szintén egy kiki mérkőzéssel kezdték az egész tornát az Ibl ellen, ahol a rendes játékidőben döntetlent értünk el, és büntetőkkel nyertünk, ami így a végelszámolásnál nagyon is fontos volt, hogy mi nyertük azt a büntetőpárbajt. Én azt mondom, hogy azt a mérkőzést bármelyik csapat megnyerette volna kisebb-nagyobb arányban. Végül is így dőlt el, aztán a végén kiderült, hogy ez fontos volt. Míg a serdülő korosztály másik mérkőzése a Debrecen ellen volt, ahol szintén egy fölényes 18-2-es győzelmet arattak. A harmadik korosztályunk ugye a legnagyobbak, igazából U19-es ifjúsági korosztályunk, akik már azért mondhatjuk azt, hogy fiatal felnőttek, tehát ott azért van 17-18 éves játékos is. Vannak köztük olyan játékosok is, akik már a felnőtt keret tagjai. Ők a Debrecennel kezdték a mérkőzések sorát, ott egy 16-8-as győzelmet arattak. Én azt mondom, mivel én vagyok az ifi edző, ezért mondhatom, hogy nem játszottak jól. Egy kicsit ilyen álmos volt, de a végén azért kijött a különbség. Míg úgy alakult a torna lebonyolítása, hogy a torna legutolsó mérkőzésén dőlt el az Ibl Waterpolo és köztünk, hogy kijut fel. És ehhez mérten álltak bele a hál' Istennek az ifjeink a mérkőzésbe. Úgyhogy egy villámrajtot, egy azt hiszem 3-0 vagy 4-0 is vezettünk. Onnan még egy-két góra visszajött az Ibl, majd egy kicsi iramot váltva végülis ott is egy nagy arányú győzelem lett, mert 18-8 lett a vége. Ott is szinte mindenki kivette a részét még a góllövésből is. Ha jól emlékszem, 11 mezőnyjátékosunk lőtt gólt a 12-ből. Tehát most ennek olyan tétje volt ennek a kvalifikációnak, hogy teljesen mindegy volt nekem, hogy büntetőkkel nyerünk, vagy 16 góllal nyerünk, teljesen mindegy, nyerjünk, érjünk oda, ahova tartunk, ami a célunk volt, és ez hál' Istennek sikerült. Én azt gondolom, hogy ezek a korosztályok már tavaly is megérdemelték volna, egy banánhéjon elcsúszott a dolog. Jobb lett volna, hogyha ezek a korosztályok már egy évet az A1-ben töltenek. Tavaly nem sikerült, ugye akkor Debrecenben volt a kvalifikáció, pont a Debrecen ellen kaptunk ki. Idén viszont tudtuk, hogy mire számíthatunk, tudtuk, hogy kik lesznek az ellenfelek, próbáltunk felkészülni belőlük, főleg ugye a Debrecenből, akikkel játszottunk a nyári Magyar Kupa alkalmával, voltak videófelvételeink, megnéztük, a szerencsére az Ibőről is tudtunk szerezni videót, azt is megnéztük, átbeszéltük a dolgokat, fegyelmezettek voltak, nagyon mentek előre, és még egyszer mondom a hazai közönségnek, az a buzdítás, amit kaptak, nyilván elsősorban a hozzátartozóktól, illetve a fiatalabb korosztályú vízilabdásoktól, azt nagyon sok OB1-es csapat is megirigyelni. Úgyhogy végre egy örömteli esemény a miskolci utánpótlás életébe, hogy 2020-21 után visszajutottunk az elit ligába gyakorlatilag, ahol aztán nagyon komoly ellenfeleink lesznek, mert olyan klubokkal találkozunk, ahol 50-60-100 éve van vízilabda. Nyilván ott mások a céljaink, ott elsősorban a fejlődés a cél. Mindig azt szoktuk mondani, hogy vagy nyerünk, vagy tanulunk. Ott elsősorban a tanulás a cél, aztán majd jönnek azok a mérkőzéseink, ahol nagyon remélem, hogy pontokat fogunk szerezni. Én meghatározott elvárásom az, hogy az összesített 12-be jussunk be a 16-os bajnokságba, és akkor az biztosítja nekünk azt, hogy jövőre is ugyanebben a bajnokságban folytathatjuk. Lesznek olyan mérkőzéseink, ahol az előbb említettem, nem győzünk, hanem tanulunk. Viszont én azt gondolom, így a jövő, kicsit a közeljövőbe előre tekintve, hogy bőven lesz nekünk olyan ellenfelünk ebben az osztályban is, ahol győzelmi eséllyel ugorhatunk medencébe. Tehát én nagyon remélem, hogy ez a mérleg ez nem borul fel annyira, mint ahogy az előző szezonokban volt, hogy 80-20 arányban nyertünk. Én nagyon remélem, hogy most nem fordul meg 20-80-ba, hanem én azt gondolom, hogyha egy ilyen 40-60-ba meg tudjuk tartani ezt, akkor abszolút elégedettek lehetünk ezzel a szezonnal. Ha bennmaradunk, akkor a következő szezonra viszont már nem leszek elégedett egy 40-60-nal, hanem akkor azt szeretném, hogyha újra megfordulna a mérlegnyelv.
Most pedig Lövei Mátét, a csapat kapitányát hallják.
Vasárnap, amikor lejátszottuk az utolsó meccset, nagyon örültünk, de hát most már fókuszálni kell a meccsekre, szóval most szerintem keményen dolgozunk tovább, és úgy állunk bele az összes meccsből, hogy nyerni akarunk. Igazából, hogyha már az egész élet végigedzettük, akkor nem is volt más bennünk, olyan motiváltak voltunk, hogy muszáj volt, és nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy ezt így tudtuk teljesíteni, és hát nagyon-nagyon boldogok voltunk tényleg, de ezt nem lehet más leírni, boldogok voltunk, nagyon. Mint csapat ugye, nagyon koncentráltunk az összes meccsen, aztán négyedet végig nyomtuk, nagyon koncentráltunk, és hát ez kell. Most azért mindenkinek a fejében ott van, hogy ez már egy komolyabb szint. Eddig is mindenki komolyan vette, de most még jobban fogjuk, és ugyanolyan motiváltak leszünk, és vagyunk.
Megkezdődött a bajnokság a vízilabda OB1 2024-25-ös szezonjában. Az élvonalba két év után visszatérő DVS-e Master Good egy fiatalos, átalakult kerettel vágott neki az idénynek, melyben továbbra is több hazai nevelésű debreceni játékos pólózik. Macsi Patrik csapatkapitányt hallják.
Az utolsó hónapban tulajdonképpen úgy ugrottunk mindig vízbe, hogy ha egyetlen pontot is bukunk, akkor elúszott a bajnoki cím, ezt a terhet elbírta a csapat. Akik abból a csapatból itt vannak, biztos vagyok benne, hogy mentálisan készen állnak arra, hogy az első osztályban is beugorjunk a vízbe és helyt tudjunk állni.
A gárda július óta készült a pontvadászatra, a felkészülés elején az erő és az állóképesség növelésén volt a hangsúly, majd Kádár Kálmán vezetőedző szép lassan elkezdte beépíteni a taktikai elemeket is az edzésekbe. A debreceniek egy ideig Nagyváradon edzőtáboroztak, majd Egerben vettek részt egy felkészülési tornán, amely remek erőfelmérőnek bizonyult a DVS-e vízilabda együttese számára. A debreceniek másodosztályú bajnokként már tavaly is indulhattak volna a legjobbak között, a klub azonban gazdasági okokból nem vállalta a szereplést. Az újabb OB1-B-s aranyérmet követően viszont két év után újra első osztályú csapata lesz a városnak. A debreceniek kerete átalakult a nyári átigazolási időszakban. A csapathoz két légiós érkezett, az amerikai Jake Cavano és a horvát Andro Guglic, rajtuk kívül magyar pólósok Krémer Balázs, Berki Rihárd, Sipos Bendegúz, Domokos Dániel, Mihov Attila, Pónya Tibor és Füzesi Zalán csatlakoztak az együtteshez. A kapus Gergely Bence visszavonult. Krizsai Ádám és Krizsai Bence pedig távozott. A vezetőedző Kádár Kálmán szerint elsősorban fizikailag kell majd felnőniük az első osztály szintjéhez, hogy teljesüljön a cél, azaz a bentmaradás.
Egy dolgot megígérhetek, mint vezetőedző, hogy biztos, hogy itt mindenki mindent meg fog tenni, tehát itt nagyon fogunk küzdeni, és bízom benne, hogy ennek meg is lesz az eredménye, mert egy nagyon kis hajtós, küzdős csapatot próbálta meg összeállítani, és ennek szellemében is fogunk majd játszani.
Drabik Péter irányításával, de alaposan átalakított játékos kerettel készült a bajnokságra a Máté Szalkai MTK MB2-es női kézilabda csapata. Az együttes célja, hogy a 7 csapatos D csoportban az első 4 között végezzen, így a felsőházban folytathassa majd a rájátszást. Drabik Panna játékost hallják.
Mindenképpen szeretnénk a dobogó elején végezni. Ez remélem sikerülni is fog, és mondhatom a csapattársaim nevében is, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez így is legyen. Személy szerint én védekezésben sokat szeretnék fejlődni, mert szerintem vannak hiányosságaim, de azon leszek, hogy ez a szezon közben és ez a végére is javuljon.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
It's not that simple. secret laugh. I bite my lip. I buy what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone. My heart is like ice. And it's crowded and cold in my secret life. In my secret life. In my secret life. My secret land. In my secret land. In my secret land. In my secret land. In my secret land.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Iskola Caritas Junior ima csoportjával és pedagógusaival imádkozhatunk együtt.